Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Úrfi Péter a reggeli személy. Üdvözöllek, szép jó reggelt kívánok.
Hello.
Ti hogy mondjátok, 444.hu, 444 pont, vagy hogy mondjátok
ahogy
egymás
akarja.
Közt?
Én azt mondom, hogy 444,
aha, igen,
de 444. Azt hiszem, hogy az új Péter az 444-et mond.
Ő mindig egyénieskedett. 444.hu újságírója, mindenki tudja, miről van szó remélhetőleg, és hogy valahogy te lettél a katolikus egyház szakértője így a szabad médiában, ami a sok melóval járhatott egyébként, de hogy azt kérdeztem tőled, mielőtt elkezdtük volna a műsort, és hogy valóban ez a kérdés foglalkoztat, hogy milyen jelentősége van egy pápa választásnak. A német kancellár az valami, tehát ott ez a megismételt szavazás az igen, mégis valahogy az embereket annyira nem köti le, hogy ki lesz a német kancellár, a pápa meg valahogy érdekli őket. Tehát ez ilyen furcsa, mert hogy mi ez, sztárkultusz, vagy ilyen más influencerű azért erősebb, mint a német kancellár?
Szerintem ez több féleképpen lehet közelíteni. Mondjuk nyilván, hogyha politikai szempontból nézed, akkor a Vatikánnak nincsen hadserege.
Stadionja sincs.
Nem tud küldeni javelineket Ukrajnába, nincsen benne az ENSZ biztonsági tanácsába, szóval nem számít ilyen szempontból egy ilyen politikai nagyhatalomnak, miközben meg, hát ez pont ahogyan mondod, a láthatósága az tényleg, hát talán csak az Egyesült Államokkal vetekedhet globális szinten, tehát hogy a mindenki tudja, hogy ki az amerikai elnök.
Taylor Swift.
Így van.
Igen, Taylor Swift. Tehát ilyen szupersztár státusz.
Igen, és tudom, az amerikai elnököt meg a római pápát, ezt mindenki ismeri. Szerintem a német kancellárral valószínűleg Burundiban vagy Venezuelában már bajban lennének, hogy kicsoda. És az, hogy ugye ez, lehet azt mondani, hogy a pápa az egy ilyen, nem tudom, a legerősebb soft power, tehát hogy ő amiket ő mond, az egyrészt úgymond ilyen influencerként, véleményvezérként, közéleti véleményformálóként, az nagyon sok emberhez eljut. Valószínűleg tényleg a legtöbb emberhez jut el. Tehát mert Taylor Swift
is... Madonna.
Igen, Madonna. Madonna ugye nem nagyon mond semmi olyasmit, ami az életedet alakítaná.
Vagy ha igen, akkor nagy baj van általában. Igen.
Viszont az, hogy mondjuk a katolikus egyház feje mit mond arról, hogy derék dolog-e újraházasodni, az emberek 100 millióinak életét befolyásolja.
Igen, oké, ezt elfogadom, de hogy miközben ez igaz, közben azt Orbán Viktor hivatkozott rá, mint hogy hát nagyon, gyakorlatilag nagyon jó barátok voltak, tehát hogy ő és a pápa, és hogy ugye a pápa, ezen kívül Vatikán és Magyarország volt a két békepárti ország egész. Tehát, és mond valamit a pápa, a transzvesztitákkal, a melegekkel, a prostikkal kapcsolatban, és ideérték az ellenkezője, és akkor azt mondja, hogy hát ezt mondta, és hogy szóval igazából így azt gondolom, hogy inkább hivatkozási alap, mint valódi befolyásoló vagy influencer, mert hogy mindenki hivatkozik rá, persze, de úgy facsarják, úgy tekerik, úgy lesz belőle valami egészen más, hogy nem. Szóval nem biztos, hogy eljut az üzenet.
Nem biztos, de azért szerintem elég. Annak ellenére, hogy a katolikus egyház az egy ilyen híresen bonyolult, egy ilyen barokkos, bonyolultságú szervezet, és a nyelve is iszonyatosan nehezen érthető szerintem a sok-sok
titulus. És nem a latinról beszélünk.
Igen, hanem hogy a sok-sok titulus, hogy akkor a tanításnak az ilyen-olyan rétege is, stb. De közben szerintem az elég sok minden átment azért abból, amit a Ferenc pápa csinált. Tehát, hogy például most nyilván ez csak ilyen sejtések, de mondjuk az, hogy lehet beszélgetni, és lehet, nem tudom, ilyen szeretettel vagy figyelemmel fordulni olyan emberek felé, akik tök mások, mint te, azt szerintem egy nagyon erős üzenet, és szerintem ez biztos, hogy katolikus hívők 100 millióinak legalábbis megmozgatta a gondolatait, hogy oké, hivatalosan elítéljük, nem tudom, a homoszexuális cselekedeteket, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne leülni egy asztalhoz, hiszen maga a pápa is leült a homoszexuálisokkal egy asztalhoz, sőt, a transzokkal is leült egy asztalhoz, arról nem is beszélve, hogy megmossa a menekülteknek a lábát, tehát szerintem
ez így még tovább, de a pápa még talán a békásokkal is leülne egy asztalhoz.
Hát így van, hát ugye Karácsony Gergelye ugye
parolázott. Nem is ez a kérdés, bocsáss meg, hogy egyik oldalról ez teljesen igaz, ez abszolút elfogadom, másik oldalról meg az van, hogy 2000 valahány éve azt az egyszerű üzenetet, hogy szeretet, ugye egy szavas üzenet, azt nem sikerült átvinni közbe, és elég sok idő volt rá.
Hát,
igen. A hatékonysággal van bajom. Mert elfogadnám, én azt mondanám, hogy oké, hát sikerült
volna. Várjál még pár ezer évet, és
jó, lehet, jó, igen, ez az alap. Szóval, hogy valóban, mondjuk a Dalai Lámára gondoltam pontosan van egy pillanatig, hogy azért ő is hatalmas eléréssel rendelkezik, nyilván más, kicsit más területen, meg vannak még ilyen látható ilyen igazodási pontok, de kétségtelen, hogy ez a fajta radikalizmus, amit Ferenc pápa, ez valahol radikalizmus volt, amit ő képviselt, azt gondolom. Méghozzá ez az a fajta progresszív radikalizmus, ami tulajdonképpen meglepett, és hogy ez mindig tudható inkább a saját személyiségének, vagy a Argentínának, ahonnan jött, ez egy egész más bolygó, vagy pedig van egy ilyen ciklikusság a pápa választásokban, hogy egy Ratzinger után egy Ferencnek kell jönni.
Hát azt mondom, hogy azok a katolikusok, akik nagyon szerették Ferenc pápát, azt mondanák erre, és nem minden alap nélkül, hogy ő azt csinálta, amit Jézus mondott, hogy mindenkit szeretni kell. Ugye ez a legegyszerűbb tanítása a kereszténységnek.
De azt is kimondják, hogy az előző nem ezt csinálta.
Igen, ez nyilván, és vannak akik Benedek hívei az egyházban, és vannak akik Ferenc hívei az egyházban. Szóval, hogy nyilván van egy ilyen tök egyszerű üzenet, amit ő folyamatosan közvetített. Mi volt a kérdésed?
Az, hogy minek tudható be ez a hozzáállás, ez a progresszív hozzáállás.
Igen, tehát hogy igazából... Igen, tehát, hogy
progresszív, bocsáss, még nagyon vicces, hogy progresszívet mondok, miközben ez a legtradicionálisabb hozzáállás.
Igen.
Tehát egyszerre, jó.
Tehát, hogy tulajdonképpen ugye ez, ami az evangéliumnak a, nem tudom, az üzenete, vagy az egyik üzenete, vagy üzenetei közül néhány fontos, azt ő tök, tényleg talán lehet azt mondani, hogy radikálisan képviselte, de hát ez mondjuk semmiképpen nem új. És hát az látszik benne, hogy tehát hogy ez a honnan jött, meg hogy Argentín, szerintem ez olyan szempontból biztos, hogy hatással volt rá, hogy az ember közeliség, meg a személyes kapcsolatoknak a fontossága.
Pont ezt a bonyolultságot bontotta le kicsit.
Igen, hogy nem azt akarom kiemelni, hogy jó, milyen kedves volt mindenkivel, hanem hogy ez egy filozófia is, vagy ha tetszik, valami fajta teológia is, hogy lehet azt nézni, hogy ki van veled szembe, és őt, mint egészt, egy embert megítélni, és nem egy-egy tulajdonságát kiválasztani, hogy te akkor most egy pap vagy, ezért én úgy beszélek veled, mint egy pap. Te most egy szexuális abúzus áldozat vagy, ezért úgy beszélek veled, mint egy áldozat. És hogy te pedig egy transzember vagy, akkor úgy beszélek veled, mint egy transz, amit nem szeret a katolikus egyház. Hanem, hogy tudta azt csinálni, hogy oké, itt van egy ember. Ennek az embernek volt anyja, apja, voltak traumái, akar valamit az élettől, tehát hogy tudott így ide fordulni emberekhez, és ez szerintem egy tök jó üzenet, vagy tök jó dolog volt benne, hogy azt mondta, hogy akkor ne azt nézzük, hogy milyen címke van ennek az embernek a fején, hanem akkor üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy, hogy tudunk-e beszélgetni, hova jutunk.
Mm. Bizonyos helyzetekben ez működőképes stratégia, de ne felejtsük el azért egy másik oldal, tényleg az ördög ügyvédje leszek egy pápáról szóló egy órás műsorban, oké. Okay. A másik oldal az, hogy az előítéletek evolúciósan nem véletlenül jöttek létre. Nem minden szituációban, tehát jön ott a másik törzsből a másik ember, nem biztos, hogy a szeretet igényével fordulok felé, akkor viszont elég lassú leszek ahhoz, hogy a kőbajtájával hamarabb lesújtsan, tehát az előítélet ez egy működőképes stratégia sok esetben.
Hát igen, meg nyilván mondjam, a reálpolitika is egy teljesen okés dolog, meg mindenféle racionális megfontolás, meg a minden önös érdek is teljesen racionális, csak szerintem egy tök üdítő színfoltja volt biztos a világpolitikának, hogy jött egy ilyen arc, aki kiállt, és akkor azt mondta, hogy hát de hát ki vagyok én, hogy megítéljelek téged, okay, homoszexuális barátom, hogyha migránsokat természetesen szeretni kell, hiszen szegények a nyilván, hogy az egyháznak a missziójának a középpontjába kell, hogy legyenek, amik tök egyszerű dolgok, és ugye hivatalosan nyilván így is van a katolikus tanításban is, csak hogy rajta az látszott, és nem akarom azt mondani, hogy mit tudom, az elődjein bennem volt benne ez a gondolat, de hogy mondjuk a Ferenc pápán nagyon látszott ez, hogy ő ezt akarja hangsúlyozni.
Valamelyikben benne volt, tulajdonképpen nem, hogy a pápák története elég izgalmas, mint ahogy a dalai lámáké is egyébként tenném hozzá, de ott is azért befértek olyanok, akik, tehát a dalai lámák közé is, akik piáltak, mint az állat, és kuplerájba jártak, és verseket írtak, és hogy, hát nem kifejezetten.
Még verseket is írtak.
Még ráadásul ez volt a legveszélyesebb, hogy verseket írtak. De hogy, és a pápák is, tehát elég vegyes válogatott volt, de ezt követően 2025-ben vagyunk, Ferenc pápa után, ez egyfajta trend, tehát most jön egy még liberálisabb, még nyitottabb, nem tudom, de TikTok csatornán görkorcsolyázó pápa, aki effektíve ilyen japán virág gyereknek öltözik, vagy azért ez nem egy ilyen dolog?
Szerintem egy bizonyos pontig nem lehet visszafordítani azt, ami már megtörtént. Tehát, hogy lehet ellentartani, lehet lassítani folyamatokat, lehet bizonyos pontokon mondjuk az ilyen teológiai nüanszokat más irányba terelni, de az nagyon nehéz a katolikus egyházban megcsinálni, annak ellenére, hogy ez egy kvázi a pápa az egy ilyen uralkodó, aki tulajdonképpen bármit megcsinálhat, de mégis ennek az óriási szervezetnek és ennek a hatalmas tömegnek, akik a 1,4 milliárd katolikus hívő, a súlya azért annak van egy ilyen nehézkedése, és ez nagyon nehéz ezt már más irányba fordítani, vagy teljesen hátrafelé vinni azt, ami elindult valamilyen irányba.
A lassításban azért elég jó a katolikus egyház. Gondoljuk bele arra néhány evangéliumra, amit még mindig vizsgálnak, így tehát hogy az azért azóta már eltett egy kis idő, de mindenek ellenére valóban nem... Tehát nem annyira lassúak, mint az Európai Unió, de azért elég lassúak, viszont egy ilyen szituáció, tényleg például ilyen szituációban, mint a konklávé, tehát ez ilyen szituációban is van lehetőség a végtelenig nyújtani egy ilyen történetet, vagy vannak valami időkorlátok felállítva?
Nincsen időkorlát, de azért az eddigi statisztikai nem tudom, adatok, hogyha az elmúlt 100 évet nézzük, akkor az, hogy 2-5 nap alatt ez megszületik. Mindenféle okoskodások vannak, hogy akkor attól, hogy nagyon sokféle helyről jöttek a bíborosok, ezért biztos nem ismerik egymást, és akkor nagyon sok idő lesz a konklávén megismerni egymást. én ezt nem tartom annyira jó érvnek.
Meg nem is, nem biztos, hogy meg kell ismerniük egymást feltétlenül. Tehát ez nem egy ilyen csapatépítő tréning, gondolom.
Hát igen, meg előtte volt az úgynevezett szinódus, amikor mindenféle ilyen megbeszélések voltak, így ilyen általános egyházi kérdésekről, és ott nagyon sok, tehát ott volt, nem tudom, 60 bíboros, akik hetekig együtt voltak, tehát azért ismerik egymást.
A szinódus és a zsinat között mi a különbség? Hülyeségeket fogok kérdezni, csak ezek fontosak.
Hát
nem ugyanaz? Az nem.
Nem. A szinódus az egy ilyen, hogy mondjam, ez egy olyan furcsa konstrukció, amikor a pápa felülről kvázi ráparancsol az egyházra, hogy építkezzél alulról. Tehát egy nagyon szép ellentmondás szerintem, hogy azt mondta Ferenc pápa, ami amúgy egy létező katolikus hagyomány, hogy akkor most mindenki a saját kis közösségeiben beszélje meg, hogy mit kellene máshogy csinálni az egyházban, majd utána ezt felvitték egyházmegyei szintre, az egyházmegyei szintről felvitték országos szintre, az országos szintről felvitték a Vatikánba, és akkor a Vatikánban voltak ilyen nagy tanácskodások.
Tehát egy visszatér, egy bumerang, de ez jó, mégis egy bumerang, így működhet.
Igen.
Ellentétben a zsinattal. Oké. Hogy mi, menjünk végig technikailag azon, hogy mi zajlik most, tehát mikor meghal a pápa, akkor mik a lépések, hogy lesz új pápa? Tehát mi a, például a bíborosok, azt megnéztem, hogy sokkal több bíboros van ebben a megfelelő korcsoportban, és az mindegy, például 8 bíboros választ meg egy pápát, vagy 46, az...
Hát nem, hanem, hogy van, ugye... fogják ezeket a bíborosokat, és akkor bezárják őket. Ez ma délután fog megtörténni, tehát nagyon aktuális a beszélgetésünk, mert ma délután szépen a Sixtus kápolnába bezárják őket, tehát ugye a világ legszebb
tárgya. Ja, igen, azt akartam mondani, hogy a Sádő György a siófoki luxusnyaralóban, igen, ja, bezárják, persze.
Igen. Szóval, hogy és akkor ott újabb és újabb szavazásokat bonyolítanak le, szóval ez nem egy annyira nagyon bonyolult dolog.
De mondjuk, kik a jelöltek ilyenkor, hogy bárki jelölhet bárkit?
Nincsenek hivatalosan. Ez is egy ilyen ellentmondásos, hogy nyilvánvalóan van kampány, nyilvánvalóan vannak választói tömbök.
Hogy nem.
De ami tök jó, hiszen ez kicsit olyan, mintha egy demokratikus dolog abszolút lenne, abszolút. Viszont úgy kell tenni, mintha ez nem létezne. Tehát, hogy hivatalosan választási szövetségeket nem köthetnek a bíborosok, hivatalosan nem kampányolhatnak egyik jelölt mellett sem, hanem ilyen, kicsit ez az ilyen utalgatós, himi-humizós dolog van. Tehát, hogy ilyen szempontból nem lehet tudni, hogy mi van, de közben nyilván akik közel vannak a tűzhöz, azok már számolgatják, hogy melyik bíboros hány szavazatot tud behozni.
Ezek a tömbök mondjuk tájegységek, kontinensek miatt, vagy stílus irányzat, vagy hogy mi van itt
egyáltalán? Ez tök fontos, hogy több szempont van. Tehát, hogyha különböző kis köröket rajzolsz fel, akkor különböző metszetek jönnek ki. Tehát, hogy ugye van ez a földrajzi rész, hogy ugye sokan azt szeretnék, hogyha lenne végre egy afrikai vagy ázsiai pápa.
Donald Trump amerikai szeretne.
Igen. Amerikai szerintem nem lesz, mert...
Hát nem.
Mert tehát attól eddig nagyon tartózkodtak ezért a bíborosok, hogy olyan pápát választanak meg, aki nagyon közel van valamilyen nagy hatalomnak a vezetőjéhez, vagy tehát, hogy mondjuk
kivéve János Pált, ugye ebből a szempontból ő kivétel volt.
Mert hogy ő kivéhez volt közel?
Hát, hogy nem volt közel senkihez.
Ja, igen, de senki nem volt közel.
Hogy már úgysem, hogy, ja, igen, értem a problémát.
Nyilván, hogyha most nem tudom, Németországot nem számítjuk nagyhatalomnak, de hogy de Ratzinger sem kötődött a német kormányhoz, tehát, meg a Bergoglio sem kötődött az argentin kormányhoz, de nyilván ez, tehát hogy inkább ez a helyzetről szólt. Az Egyesült Államok mint szuperhatalom az szerintem legalábbis egy ellenérv az, hogy ha valaki amerikai, mert mert az nagyon...
De olyan direkt sincs, olyan direkt politizálás, hogy most ukrán pápát fognak választani, tehát ez sem valószínű, hogy az belenyúlnak egy konfliktusba.
Nem valószínű. Inkább a személyiségekről, tehát ugye ez egy-egy emberről szól, uh-huh. de mondom, sokféle szempont van, ami mozgatja ezeket a bíborosokat. Tehát ez az egyik, hogy akkor nyitni Ázsia és Afrika felé, ahol ugye a legjobban fejlődik a katolikus vallás, tehát ugye ott van a legtöbb új hívő, ott a legdinamikusabb ez az egész. Tehát ebben lenne logika. Uh-huh. Nyilván másoknak meg az a logikája, hogy hát azért mégiscsak ez egy európai központú vallás, szóval azért legyen megint egy olasz pápa.
Hát így Nazaret tekintetében nem kifejezetten európai, de értem, igen, akkor a Jeruzsálem,
akkor
ugye?
Akkor mediterrán.
Igen.
És tehát, hogy ez is lehet, aztán nyilván van egy olyan törésvonal, hogy akkor úgynevezett konzervatív, meg úgynevezett progresszív.
Na, ez egy érdekes törésvonal. Mit jelent a katolikus egyházon belül a konzervatív, illetve a progresszív irányzat?
Hát, ugye nem, az fontos, hogy nem azt jelenti, mint mondjuk Magyarországon. Tehát, hogy ugye Magyarországon a konzervatív tábor az tulajdonképpen a nacionalizmust jelenti, a katolikus egyháztól pedig a nacionalizmus az nagyon idegen, hiszen ez egy...
Kétségtelenül. Hát akárhogy is nézzük, egy külföldről finanszírozott szervezet itt Magyarországon, mert hogy az ugye egy világegyház, igen, és ilyet rendkívül hierarchikus, tehát nem mondanám, hogy egy kifejezetten bázisdemokrata, de alapvetően ilyenkor a tradíció, gondolom, azért mégiscsak alapvetően a Bibliát jelenti, vagyis hát az igét.
Igen.
Tehát nem a saját hagyományaikhoz kell ragaszkodni ilyen esetben, gondolom, elsősorban. Vagyis, mind a kettő.
Tehát ugye az egyik az, hogy tehát mondjuk azt nagyon, nagyon sok bíboros nem szerette a Ferenc pápába, hogy voltak ilyen ad hoc kijelentései, amik nehéz mondjuk a több évszázad a csiszolódó katolikus dogmából levezetni. Voltak olyan nem tudom, törvényei, kinyilatkoztatásai Ferenc pápának, amik nem adhokak voltak, de nagyon látszott rajtuk, legalábbis a kritikusai szerint, hogy ott valamit az ő fejében van valami, hogy meg akar oldani egy kérdést, és akkor kicsikét így arra hajlítja a tanítást, hogy az jöjjön ki, amit ő szeretne. És ráadásul még alapvetően ilyen progresszív nézeteket is vallott, mit tudom én, az ilyen, tehát hogy emberként kell bánni mondjuk a homoszexuálisokkal és az elvált emberekkel is, tehát hogy ez a konzervatív oldalnak ezzel van problémája, és hát itt azért vannak ilyen törésvonalak.
De igazából azt vettem észre egyébként, akikkel beszéltem, hogy ő nem azt mondja a konzervatív oldal, hogy nem kell emberként bánni az elváltakkal, és azt mondta, hogy emberként kell, csak ezt nem kell külön kihangsúlyozni. Tehát nekik inkább azzal van bajuk, hogy ez egy demonstrált fogadás, igen, vagy igen, demonstrált igen. volt, és ők azt mondják, hogy na ez már nem fér bele.
Igen. Igen, ez tök jó kiegészítés. Igen, tehát nyilván ez egy túlzó mondat volt, hogy nyilván ők is emberként gondolnak rá. Csak az, hogy mondjuk az, hogy melléjük állni, akár úgy, hogy egy interjúban maga az egyházfő mondja azt, hogy nem tudom, vagy hogy ír egy ilyen kis dokumentumot, ami azt mondja, hogy nem lehet megáldani az elvált embereknek a kapcsolatát, de az elvált embereket meg lehet áldani, ami, aki nem katolikus, annak ez tök érthetetlen, hogy erre mi szükség van, de aki katolikus, ez nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy ezt, ugye ez is egy olyan dolog, hogy ezt szépen így kimozogta akkor, hogy ezt így hogyan lehetne ezt a tanítást így úgy formálni, hogy ezt így meg lehessen csinálni. Szóval, hogy ez a konzervatív progresszív is egy ilyen dolog, és persze nyilván hogy mondjam, tehát vannak sokféle a bíborosi testület, és vannak olyan emberek valószínűleg, akik zsigárban, nem tudom, nem szeretik a melegeket, és vannak, akik meg tényleg teológiai szempontból tradicionalisták. Tehát, hogy, és akkor vannak ugyanúgy a progresszív oldalon, biztos vannak, akik azt gondolják, hogy nem tudom, zsigerből utálják a, ezeket a, meg tudom, a Trumpékat, meg ilyesmi, meg a...
Hát térjük vissza a legelejére, és pont ugyanazt kell csinálnunk, amit a Ferenc Pápa mondott, tehát ne azt nézzük, hogy egy bíboros éppen most progresszív, vagy konzervatív, hanem nézzük meg ugye azt az embert, és akkor, akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, mert hogy nyilván más egy afrikai progresszív, mint egy svéd konzervatív, és a többi. De hogy lesz valakiből bíboros egyébként? Az ott mi a folyamat? Illetve hogy lehet, hogy ilyen nagy létszámkülönbségek vannak a különböző konklávé között.
Olyan nagyon nagy, már nincsen egyébként, tehát hogy az utóbbi három pápa az mind igyekezett feltölteni a bíborosi kollégiumot, ugye elvileg 120 bíboros lenne csak, és akkor...
Ahogy ez
ott
a...
Igen, és akkor ott Ferenc pápának kicsit ott így megfutott az ceruza, de hogy ugye az úgy lesz valaki bíboros, hogy a pápa kinevezi. Nem is kell feltétlenül végigjárni a valamilyen ranglétrát, de azért általában, tehát ebben mondjuk a Ferenc pápa szakított a hagyománya. Általában úgy szokott kinézni ez, hogy mondjuk van egy érseki székhely, ami már 500 éve érseki székhely, Esztergom, és akkor az esztergomi érsek, amikor szépen kinevezi a pápa esztergomi érseknek, akkor a következő 1-2 éven belül bíborossá is válik. Ugye ez Magyarországon ez például így szokott, vagy így történt eddig mindig. De van, Ferenc pápa elkezdte azt csinálni, hogy oké, legyen ez is, de legyen az is, hogy nézzük meg, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk egy egyszerű szerzetes, akinek nagy teológiai munkássága van. Vagy egy nem tudom, egy olyan püspök, aki nem egy nagy érseki székhelynek a vezetője, hanem csak egy püspök, viszont nem tudom, nagyon jó a szegényekkel való kapcsolatban.
A katolikus egyházban gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor most egy kicsit a sorrendre nem fogunk szólni, ha van egy tehetséges gyerek Nyírlugoson, akkor az jöjjön egyetemre.
Igen. Okay. Szóval ez van, és akkor ez, ugye ezek a bíborosok, ők ugye életük végéig bíborosok lesznek, viszont az is egy viszonylag új, tehát a katolikus mértékkel új, tehát mondjuk fél évszázados szabály, hogy 80 év fölött nem szavazhatnak a pápáról.
De lehetnek pápák?
Lehetnek pápák. Pápa szinte mindenki lehet egyébként, viszont a gyakorlat az azt mutatja, hogy, tehát, hogy minden, ez egy 2000 éves intézmény, mindenre van ellenpélda. Olyanra nem nagyon van példa, hogy valaki úgy lett pápa, hogy ne vett volna részt a pápa választáson. Tehát, hogy azért egy... Tehát olyan, hogy azért, hogy üléseznek, és akkor eszükbe jut, hogy nem tudom, hát nincsen itt Luigi barátunk, de amúgy milyen derék ember, aki ott...
Nyilván itt azért, igen, ekkorát nem ugrik a tű a lemezen. Azért,
igen. Szóval, hogy ez egy nagyon erős szabály.
A bíborosok egyébként a terepen dolgoznak, vagy ők a Vatikánban vannak már?
Na, ez is szintén egy elmozdulás, hogy a Ferenc pápa nagyon szereti azokat az embereket, akik a terepen dolgoznak. Lehet, hogy nem nyilvánvaló, de hogy a Vatikánt azt alapvetően bíborosok vezetik. Ezen is Ferenc pápa változtatott, egyre több nőt akart bevonni a Vatikán vezetésébe, el is indult ez a folyamat. És az is...
Hogy kerülhetnek nők a Vatikán vezetésébe? Ők ugye akkor nem technikai, gazdasági egyéb értelemben, mert ők ugye felszentelve nem lenne.
Igen. De hogy ez nem a, hogy mondjam, nem egy nincs ez beleírva a Bibliába, hogy nők nem lehetnek a kúriának.
Hogy a nők nem dolgozhatnak, dehogy nem. Ezt értem, oké, egyébként ez más szempontból is előnyös, hogyha
látnak. Igen, de nyilván ez egy hagyománnyal való szakítás, és egyébként vannak is, tehát hogy a konklávé környékén is vannak olyan hangok, sőt volt egy ilyen nagyon meglepő felszólás, hogy a Ferenc pápának egy ilyen régi nagy támogatója, egy ilyen már kiidősödött bíboros felszólalt ezeken a amúgy titkos tanácskozásokon, amikről azért kiszivárognak dolgok, hogy ezeket, ezt hogy a nők benne vannak a kúriában, tehát a
ez a megint csak egy másik kúria, tehát nem az milyen.
Igen, ez a kúria az ami Vatikánban székel, és különböző ilyen dikasztériumai vannak, tehát ilyen minisztériumok.
Jézusom, egy durvább szavakat használsz most már.
Tehát, hogy a különböző minisztériumai vannak, és ezeket a minisztériumokat általában bíborosok vezetik, és ebbe akar egyre több, vagy ebbe rakott bele egyre több nőt a Ferenc pápa, és akkor ez a bíboros, aki eddig Ferenc pápa szövetségesének számított, azt mondta, hogy na ebből azért most már legyen elég, és...
Ja, a nőnek nem itt a helye. Mit akarok mondani, a pápa ilyenkor egy diktátorként működhet? Tehát amit ő mond, akkor az van. Tehát ott nincs ilyen, tehát nem lehet ilyeneket felülbírálni ott a helyszínen, vagy azért ahogy, van valami...
Ahogy én értem, tulajdonképpen bármit megcsinált a pápa, az más kérdés, hogy a történelem azt mutatja, hogy nagyon sokszor a legegyszerűbb dolgokat sem tudja megcsinálni, ja. Mert hogy pont ez a kúria, ez egy nagyon erős, tehát hogy a kúria az elgáncsol, hat, és el is gáncsolt nagyon sok esetben. Nagyon
és
sok.
Akkor még nem beszélünk a titkos társaságoktól, és az illuminátusokról és a hátterekről, ami főleg ők, azért az a különlegességük, hogy ők regényekben laknak elsősorban.
Igen.
Tehát ez most igen, bocsánat, akkor visszatérve erre, tehát hogy a bíborosok részben ott vannak a Vatikánban, nyilván irányítják ezeket az intézményeket, igen. De akkor ezek szerint ők a terepen is akkor jelen vannak a leges Ferenc pápának köszönhetően a legutóbbi időkben.
Igen, tehát hogy vannak úgynevezett kúriai bíborosok, mondjuk 30 ilyen bíboros van, aki ott lakik a Vatikán környékén, és ott dolgozik. És akkor ehhez képest van még 100, akiknek a többsége az jellemzően egy egyházmegyét vezet, tehát püspök mondjuk.
Az nem kizárt. Aki bíboros lehet püspök is, aki püspök hát, az... Igen. Ja, hogy minden püspök bíboros, nem minden bíboros püspök, de nem minden püspök bíboros.
Nem, még ez sem igaz.
Akkor jó, megnyugodtam.
Minden sokkal bonyolultabb, de a bíborosoknak a többsége az püspök is. Tehát, hogy vezet egy egyházmegyét.
Mert a püspök, igen, az egy, ahogy is mondjam, az egy státusz, tehát, hogy az egy meló megnevezése. Igen, tehát, míg a bíboros, az nem.
Igen, tehát például ugye Erdő Péter, ő vezeti az esztergomi érsekséget, ami gyakorlatilag hogy azt is jelenti, hogy ő egy püspök. Tehát, csak az érsek az az a püspököknek a, nem tudom.
Na, hogy is van ez akkor? Az érsek, az hirtelen megjelent, egy új fogal. Na jó, de nem ez a lényeg, igen.
Igen, tehát, hogy nem tudom, hogy ennek mennyi jelentősége van nyilván, talán inkább szimbolikus, hogy azt mondta, hogy akkor ez a elég merev hierarchia, hogy akkor ugye szépen ezek az emberek végigjárják a ranglétrát, és akkor lesznek papokból, nem tudom, esperesek, esperesekből püspökök, püspökökből érsekek, és akkor az érsekekből bíborosok. Ugye ezek nem kell ezt így csinálni, de azért általában ez történt, és akkor Ferenc pápa ezt is egy kicsit így megvariálta, hogy lehet olyan ember is bíboros, aki mondjuk egyszerűen csak...
Oké, ha én vagyok a konzervatív ellenlábasan neki, akkor tényleg azt mondom, hogy ez a klasszikus patkószög. Tehát, ha egy kicsit fellazul ez a szokásrenden alapuló dolog, akkor ez egy olyan bomlási folyamatot indít el a katolikus egyházon belül, aminek azért van elég sok baja, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy és majd erre rá is térünk pont a pápa választás kapcsán, de hogy tényleg, hát akkor már minden, hát nem sokan már nőket fognak papá szentelni, úr, tehát itt nincs megállás.
Hát
azért... Tehát a félelem, úgy értem, az megjelenhet kőkeményen.
Ez a félelem, ez megjelenhet, de De szerintem nem annyira itt a hierarchia, szerintem a hierarchiát azért az emberek nagy része magasra tesz rá. Tehát, hogy most itt én is itt próbálom ilyen kézzel lábbal elmagyarázni ezt a hierarchiát, és valószínűleg ez az senkit nem is érdekel.
De annyiban igen,
bocsáss meg. Szerintem az érdekel, az nyilván az nagyon sok embert érdekel, hogy mondjuk, mit tudom én, hogy a nők azok lehetnek-e papok, meg hogy a homoszexuálisok azok mennyire lehetnek az egyház részei, meg tehát valószínűleg az egyszerű hívek életében ugye inkább ezek a fontos kérdések.
Igen, de hogy pont a gyakorlat azt mutatta, hogy azért volt a családban a 12 gyerekből egy olyan kicsit gyanúsabb, olyan kicsit, mit tudom én, szerette Barbara Streisandot, meg Madonnát, meg minden, akkor azt gyorsan beadták, akkor az menjen az egyházhoz. Eleve volt egy olyan kiválasztódás, mi szerint a melegek gyakorlatilag a papi pálya felé lettek lökve, ha kimondatlanul is. Ezek után érdekes, hogy ugye viszont akkor viszont a nem pap melegek az egyházhoz tartozhatnak-e? Ez ugye egy furcsa kérdés ebben a kontextusban.
Hát vannak erről ja. Közepesen megbízható statisztikák, hogy igen, hogy a papok között nagyobb a melegeknek az aránya, mint a társadalomban.
Úrfi Péterrel beszélgetünk egyébként a 444, most 444.hu újságírójával, hogyha valaki nem kapcsolódott volna be az elején, és a pápaválasztás kapcsán beszélgettünk vele, de hogy most egy negyed óránk maradt, épp látom, és van egy nagyon érdekes aspektus ennek az egész történetnek. Ugye itt van, hogy milyen világpolitikai tétje és milyen nehezítő dolgok vannak, ami teljesen oké, és ez mind izé, de hogy nem csak a bíborosok, a papok áldozatai is bele akarnak szólni, milyen legyen a következő pápa, nem csak a pápa választó bírós, néhány politikus és mindegy 4000 újságíró, hanem a katolikus klérikusok által elkövetett visszaélések túlélői sorra érkeznek Rómába, hogy hallassák a hangjukat. És ez egy fontos kérdés, hogy mi az ő üzenet, vagy mit akarnak ők eljuttatni, milyen üzenetet? Gondolom nem egy jelöltet hoztak, hogy legyen ő.
Igen, nem.
Legyen Elton John a pápa, nem.
Okay. Igen, tehát hogy mondjuk, hogy ugye beszéltünk arról, hogy különböző szempontok vannak, tehát hogy akár a földrajzi, akár a teológiai, akár ugye lehet azt is egy ilyen választóvonalnak vagy pólusnak mondani, hogy ez a nyitottság, bezárkózás, ugye a Ferenc pápa az ugye jellemzően nagyon nyitott a világ felé, míg a Benedek pápa az azt mondta, hogy legyen kisebb az egyház, de az legyen nagyon szolid alapokon. És tehát, hogy vannak ilyen különböző fontos témák, amiket kezelnie kell majd egy következő pápának, és akkor az egyházon belül visszaélések áldozatai azt szeretnék elérni, és ezért ott tartanak sajtótájékoztatókat, meg ezért demonstrálnak ott a Vatikán előtt, mert azt szeretnék, hogy az ő szempontjuk is jelenjen meg ezek között a szempontok között. Szerintem azt senki nem gondolja, vagy jó, hogyha nem gondolja, hogy ez az egyetlen szempont, amit egy pápaválasztáson érvényesíteni kell, de ez az egyik szempont.
Az ő szempontjuk az, hogy folytatódjon az a nyílt szembenézés ezzel a történelemmel, ezzel a részével, ami mostanában elkezdődött, mert hogy itt sem arról van szó nyilván, hogy van egy olyan irányzat, egy bíboros lobby, aki azt mondja, hogy nagyon helyes a gyerekekkel folytatott szexuális élet, jó, azt mondja, hogy ez nem, tehát nem erről van szó, ennyire egyszerű lenne a világ, sokkal jobban éreznénk magunkat benne, hanem arról van szó, hogy talán itt azt mondhatja a másik oldal, hogy ez annyira rossz fényt vett az egyházra, hogy le kell folytatni, valószínűleg ki kell vizsgálni, de hogy nem kell erről itt azért. Tehát nagyobb társaságban ne dumáljunk már ilyesmiről.
Így van. Egyrészt ebben is van vannak kulturális különbségek. Tehát, hogy például Amerikában, ugye ez már nem tudom, 20 éve nagyon erősen téma, ők már sokkal több mindenen átmentek.
30 is van az.
Hát igen.
Most ugye, belegondoltam, ja.
Hát 2002-ben volt ez a Boston Globe-os.
Az 2002? Igen. Ezt valami a 90-es éveket tettem, furcsa.
De előtt is voltak ügyek, de
akkor volt ez a Boston Globe-os.
Igen. Ja. És hogy ugye az... Tehát, hogy egy, tehát mondjuk Nyugat-Európa és Amerika az sokkal előrébb jár ezeknek az ügyeknek a feldolgozásában, mint mondjuk Kelet-Európa. Viszont mi sokkal előrébb járunk, mint mondjuk Afrika. Tehát, hogy ez nyilván így valahogyan ki kell egyensúlyozni egy pápának, nem egy könnyű feladat, de nyilván azt viszont ezek az áldozatok joggal kérik, hogy ne legyen az, hogy ezt a kérdést ezt lezártnak tekintjük. Tehát, hogy, és én tökre megértem, hogy ez egy ilyen nagyon idegesítő, mondjuk egy régi vágású katolikus vezetőnek, hogy ezzel foglalkozunk már 20 éve, és akkor még a következő 20 évben is ezzel kell foglalkozni, hát már olyan sok mindent megtettünk, most miért kell még ezzel foglalkozni? Csak sajnos ez van, hogy ez egy ugyanolyan, nem tudom, azt mondjuk ahhoz tudnám hasonlítani, mint mondjuk a, nem tudom, a szegénység, vagy a klímaváltozás. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami hozunk néhány rendelkezést, meg egyházi törvényt, és akkor ez a mi részünkről le van zárva, hanem minden egyes évben újra és újra neki kell gyűrközni, folyamatosan kell erről, nem tudom, kell egy intézményi háttér, ami ezt működteti, kell egy vezetői kommunikáció, ami ezt a témát terítéken tartja, tehát hogy nem lehet így hátradőlni, hogy ó, hát Ferenc pápa sok mindent csinált, úgyhogy akkor köszönjük szépen, akkor a következő pápa ezzel most már nem mocskolná be a kezét.
Igen, egyébként ez furcsa, hogy milyen analógiák jutnak az eszembe, hogy vannak-e, most az nem mindegy, hogy lehet, hogy nincs átfedés, de hogy igen, tehát hogy azért vannak problémák, hogy igen, a drog probléma például, tehát mikor lezárja a kommunikációt erről, és semmi nem, nincs, és akkor innentől nincs drog probléma, miközben tombol, és akkor egyszer csak megint rá kell nézni, és akkor már nagyobb a baj, mint volt, vagy de hát elég sok ilyen példában, hogy a másik oldalon meg tényleg az a félelem, hogyha ezzel folyamatosan a felszínen foglalkozunk, akkor egyszerűen az fog kialakulni, hogy hát már pedig hát a katolikus egyházba bántalmazzák a gyerekeket, és az egész berzúan egy gödörbe. Tehát ez a félelem is jogos egyébként.
Szerintem is jogos, és ezzel foglalkozni is kell. Nyilván azt kellene jól, uh-huh. jól belülni, hogy erről hogyan lehet úgy kommunikálni, hogy az nem az egyes botrányokra fókuszálni, hanem azt mondani, hogy csináljunk rendszer szintű megoldásokat minél több helyen, tehát például Magyarországon is tök jó lenne egy ilyen múltfeltáró vizsgálat, és akkor onnantól kezdve már egy más uh-huh. pozícióból tudunk beszélni, és ilyen szempontból, tehát mondjuk a Ferenc pápa esetében szerintem azért ahhoz nagyon radikálisnak kell lenni, hogy azt mondja valaki, hogy hát Ferenc pápa semmit nem tett ebbe a kérdésbe. És
nem, szerintem, nem radikálisnak kell lenni, ahhoz azért másnak igen, kell lenni, igen, de értem.
De tehát hogy a katolikus egyház központi vezetése, vagy nem tudom, a Vatikán, meg a Ferenc pápa esetében, mert szerintem mindenki azt mondja, hogy nagyon sokat tett, sőt, bizonyos szempontból példát mutatott abban, hogy milyen intézkedéseket lehet tenni mondjuk egy nagy intézményrendszerben a visszaélések kezelésére, és tök jó lenne, hogyha az egyes országoknak a gyermekvédelmi intézményrendszere ebből tanulna például.
Vagy csak igen, egyetem működne. De most visszatérek, én fogom a konzervatív álláspontot védeni, kénytelen leszek. Mert azt mondom, hogy hát igen, mert hogy most tényleg ebben a szempontból egy picit látom a másik oldalt, hogy oké, hogy mi ezt most már rendszer szinten kezeljük, de a média úgyis a botrányokat fogja ránk, tehát ő azokat fogja pörgetni, és nincs befolyásunk arra, ami ott megy.
Ez így igaz. Szerintem a médiának is van felelőssége abban, hogy hogyan ír ezekről az ügyekről, és nagyon sok esetben szerintem tök rosszul ír, és ugyanakkor addig, amíg, tehát ugye mindig egy ilyen viszonyítási pontok között élünk, amíg azt látjuk, hogy nem tudom, Ausztriában, meg Szlovákiában, meg Lengyelországban, tehát hogy nem a, nem tudom, a Kánaánban, hanem a szomszédos országokban előrébb járnak ebben a kérdésben, és már túl vannak egy múltfeltáró vizsgálaton, addig nyilván sokkal jobban támadható a magyar katolikus egyházi vezetés, mert egyszerűen csak így oda kell mutogatni, hogy nézd csak, ott van, ők megcsinálták ezt, ami minden szakértő szerint rengeteg gyereket tud megmenteni most és a jövőben, ti miért nem csináljátok meg ezt? Tehát, hogy ez az elnehezíti a média reprezentációját ezeknek az ügyeknek.
Igen.
De én is azt gondolom, hogyha egy újságíró jót akar, mondjuk nem tudom, az áldozatoknak például, akkor nem úgy közelít ehhez a kérdéshez, hogy a katolikus egyház maga az ördög, mert nem ez a, nem, tehát nem ez a helyzet.
A kijelentés önmagában szórakoztatóan hangzik.
Hanem hogy a valóság az, hogy a katolikus egyház nagyon sok mindent megtesz a gyermekeknek a védelmében, és nagyon sok esetben pedig hibázik.
Olvasom a cikkeidet, ebbe a témakörbe, ugye érződik, főleg aki ugyanezt csinálja, tehát ebbe dolgozik, hogy nagyon úgy mérlegeled néha mondatokat, tehát hogy hihetetlenül ki vannak egyensúlyozva, és nem véletlen, hogy nem a Szili Laci írja ezeket a cikkeket, aki valóban ugyanilyen jó indulattal és ésszel csinálná, csak nem bírná, hogy egy törpeharcsás poént bele ne rakjon valahova, és az elvinné, hogy az egészet mindannyian tudjuk, hogy félreláttaná a kormányt. De már érzem ezt, hogy te és a legelejétől kezdve, de végtelen tudatossággal csinálod ezt. Tehát nem hagyod, hogy stílus bravúrok elvigyenek a központból.
Na, köszönöm szépen ezt a érzékeny megfigyelést. Ez valóban így van, hogy máshogyan írok cikket, amikor erről a témáról írok, és máshogyan, amikor mondjuk politikai témákról, akár egyébként egyházpolitikai témákról, tehát akkor sokkal inkább megengedem magamnak azt, hogy gúnyos legyek, vagy poénkodjak, hogyha mondjuk a katolikus egyház és a magyar állam kapcsolatáról van szó. Tehát ott azért sokkal szabadabban mozog a retorikám, de ezekben a visszaéléses cikkekben tényleg tök fontos, hogy ezek a cikkek párbeszédbe tudjanak lenni a katolikus közeggel, mert minden szereplő, szinte minden szereplője ezeknek a történeteknek a katolikus közegben mozog. Tehát én azt szeretném, hogy az áldozatok, azok mondjuk katolikus áldozatok, azok az én cikkemet elolvasva azt mondják, hogy oké, akkor én is bejelentést teszek az engem bántalmazó pap ellen. Én azt szeretném, hogy azok a papok, akik elolvassák ezeket a cikkeket, azt mondják, hogy oké, megértettem, hogy miért fontos, hogy jelezzem a püspökömnek akár csak a gyanút, ami felmerül. Én azt akarom, hogy azok a püspök, akik elolvassák ezeket a cikkeket, azt gondolják, hogy oké, akkor lehet, hogy nem a papomnak kellene hinni, hiszen sokszor bebizonyosodott, hogy az elkövetők nagyon jó manipulátorok.
Fantasztikus lenne, hogyha a politika területén ugyanez lenne a cél. Tehát egy elméletileg ugyanez lenne a cél, csak ott már mindenki, aki újságíró rájött, hogy ennek ezt nem. De hogy érdekes módon az egyházpolitikával kapcsolatban akartam mondani, hogy ez nagyon furcsa. Tehát amikor az egyház a politika területére téved bármilyen módon, akkor eltűnik a varázserő, onnan ő Béla és ugyanazt kapja, mint egy politikus, és ez teljesen jogos szerintem, amikor valaki oda bejön, mert akkor már nem, és valóban az eredeti szerepében pedig megilleti őt ez a fajta, mondjuk így visszafogottság, vagy legalábbis higgadság, hogy nem a krumpliorot nem rakjuk fel azonnal, szerintem ez teljesen oké. 3 percünk maradt, nem fogjuk, nagyon szórakoztató a pápa választások, meg egyáltalán pápák története, valaki utána nézni, most elég sok anyagot talál, úgyhogy a maradék 2 percben foglalom először, hogy mi várható, tehát ma délután bezárkóznak, akár már ma este megszületett.
Azért az nem valószínű, az most az fog történni, hogy kora este az első szavazáshoz le fog menni, és akkor ez kvázi
kétharmad?
Kétharmaddal kell nyerni, így van. Ez szinte biztos, hogy ez csak arra lesz jó, hogy így a lapokat kiterítik itt az asztalra, és akkor látni fogja mindenki, hogy a Parolin bíborosnak van 40 szavazata, a nem tudom, a Tagle bíborosnak van 30, Erdő Péternek van 20, és akkor ott így onnantól kezdve lehet így sakkozgatni, hogy akkor...
Nem egyértelmű a befutó, ez a potenciál. 16. Benedek például nem az első volt az első szavazott számoláskor, hanem szépen a kétharmados résznél ugrott az érre, úgyhogy hát minden esetre azért most már, hogy azért félszemmel, akiket érdekel, azt figyelik ezt a dolgot, gondolom, és elég nagy az érdeklődés, mondom, amit látok így a neten, az most azért komolyan, hogy ez mennyi ebből az generáció, azt nem tudom. Illetve annyi jó kérdésem lett volna még a francban ezzel kapcsolatban, hogy katolikus közegben maradt valaki, akit abuzáltak, hogy miért nem csalódott az egészben, meg ilyenek, és ezt meg fogjuk beszélni a műsor után pár percben, de most hazahelyzet el kell Urfi Pétertől, a 444 újságíróját. Köszönöm, ez volt a reggeli. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.